imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ezen a mai napon színed előtt állhatunk meg, és megköszönjük azt a gondviselést, amelyben részünk lehetett az elmúlt héten. Köszönjük a mindennap ránk kiáradó gondviselést, szeretetet, amely a mindennapok kihívásaiban való jeleskedés nehézségeinek túlélésében volt segítségünkre, és ezt nagyon köszönjük neked. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy amikor vasárnap elcsendesedve rád figyelhettünk, akkor nem meddő várakozással kell ezt az elcsendesedést tennünk, hanem azzal a reménységgel, hogy ígéreted ma is valósággá válik, és itt leszel közöttünk, és amikor megnyitjuk ígédet, akkor szabad is lesz hozzánk. Arra kérünk, tedd mindannyiunk számára személyessé azt az üzenetet, amelyet nekünk készítettél. Szeretnénk gazdagodni ezen a mai napon. És ezzel a gazdagsággal eltávozni erről a helyről, ezzel a gazdagsággal élni és gazdagítani magunk és mások környezetünk életét is. Add meg ezt ajándékba nekünk, fiadért Jézusért. Amen. Efézusi gyülekezethez írt második fejezet, 8. versét olvasom. Az efézusi gyülekezethez írt levél második fejezet, 8. verse ekként hangzik. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Eddig foglaljatok helyet. Egy Spurgeon mondást szeretnék ide a legelejére tenni, amely így hangzik. Jó lenne, a keresztények jobban figyelnének a lábukra, mint a fejükre. Vagyis több gondot fordítanának az eljárásra, mint a tudásra. Ez nem más, mint gyakorlati reformáció, és reményeink szerint a reformáció megünneplése vagy megélése nem elmélet lesz számunkra, hanem gyakorlat a mindennapokban. Annál is inkább, mert a reformáció alapkérdése az, hogy hol van az a kegyelmes Isten. Hogyan lehet megtalálni ezt a kegyelmes Istent, amiről a Biblia beszél, kijelent, üzenetet hordoz, amely reménységet ébreszt az ember szívében. De hogyha a reménység megébredt az ember szívében, a vágyakozás, hogy ez a reménység beteljesedjen, és nem éri el a beteljesedést, akkor baj van. Ezért merül fel a kérdés a reformáció kapcsán is, és korábban nagyon sokszor, és azóta is nagyon sokszor, hol van a kegyelmes Isten? Hol van az az Isten, és hogyan lehet megtalálni, akiről a Szentírás beszél? Akiről sokan évek alatt milliárdan, évszázadok vagy évezredek alatt milliárdan tettek tanúbizonyságot, hogy megtalálták, hogy megélték, hogy valóság lett számukra ez a kegyelmes Isten. Hol van, és hol lehet, hogyan lehet megtalálni? Ma, amikor a reformáció napjára emlékezünk, természetesen meg kell említenünk a reformátorokat. Luther furcsa módon tette fel ezt a kérdést, és délután javaslom az RTL Klub helyett nézzük meg a Luther című filmet, érdemes ez tekintetben egy kicsit tájékozódni, és talán azt az érzetet, vagy azt a milliót megteremti számunkra, amelyben értelmessé, érthetővé válik mindaz, amit a reformációról tudni kell. Luther furcsa módon tette fel ezt a kérdést, és így fogalmazott, halálfélelem megtérés nélkül meghalni? Ez a halálfélelem? És a válasza szintén ilyen furcsa módon született, és azt mondta, hogy igazából ez a kárhozat. Tehát megtérés nélkül meghalni kárhozat. És amikor rádöbbent ennek a súlyára, mert a valóságára nem könnyű, vagy nem nehéz rádöbbenni, vagy csak kikenyitni a Szentírást. De amikor rádöbben az ember ennek a súlyára, hogy mit jelent üdvösség nélkül meghalni, mit jelent kárhozat veszélyével szembenézni, az egy nagyon furcsa motivációt, vagy nagyon erőteljes, nagyon jó irányú motivációt ad az embernek, és ő benne is ez a motiváció született meg, hiszen kezdte keresni a megtérést, kezdte keresni a megnyugvást, és így jutott el a bűnbánatra. Kereste a bűnbánatot. Szeretett volna eljutni arra az állapotra, hogy megbánva a bűnét, valamilyen megnyugvást, megelégedést kapjon, felmentést a lelki terhek, a lelkiismeret vágya alól. Kereste a vallási gyakorlatokban. Kereste az ájtatosságban. Kereste az önsanyargatásban. Minden számára rendelkezésére álló lehetőséget megpróbált. Mert kereste azt, hogyan tud ettől a belső kényszertől, vágytól, félelemtől, vagy kétségbeesésből szabadulni. Az az igazság, hogy nem talál. Ezekben a rendelkezésére álló eszközökben nem találta meg ezt a megnyugvást. Tehát hiába művelte jól az akkori kor legmagasabb szintjén a vallásosságot. Hiába művelte jól az ájtatosságot. Hiába az akkor elfogadott és elismert legjobb úton járt, hiszen elment még a római zarándoklatra is, hogy megtalálja ezt, de nem talált. Akkor a szerzetesi rend adta lehetőséggel, alternatívával élve önsanyargatásba kezdett, hogy hát, ha majd ez lesz, de nem találta. Felmerült tehát benne a kérdés. Hol van a kegyelmes Isten, akit az egyház hirdet? Hol van az a kegyelmes Isten, akire neki szüksége van? Mert mindez idáig nem találta. Később John Wesley hasonló dilemmával nézett szembe. Ő is egy reformátora, a mi egyházunk ős atya, reformátora az egyháznak. Csaknem 3 évi amerikai misszió útjáról nyugtalan lelki állapotban tért haza. Elment, mert keresztényi kötelessége volt, lelkészi kötelessége, hogy elvégezze a misszió munkáját, és úgy gondolta, a lelki megnyugvást úgy fogja megkapni, megtalálni, hogyha másokat igyekszik megnyugtatni. Másokat igyekszik eljuttatni erre az örömhírre, az evangéliumra. Ő ismerte, tudta, mégsem jelentett számára megelégedést, megnyugvást. És úgy jött haza a misszió útjáról, hogy még mindig nem élte meg az Istennel való megbékélést, még mindig nem élte meg a megtérést. És erre később került sor Londonban 1738. május 24-én. Onnan tudjuk, hogy naplót írt az élete eseményeiről, és így olvassuk a naplójából. Este nagyon kelletlenül mentem el az Aldersgate utcai társaságba, ahol valaki felolvasta Luthernek a rómaiakhoz írt levél, római levélhez írt bevezetését. 8:45 táján, midőn felolvasát ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben, a Krisztusban való hitáltal a szívemet furcsa melegség töltötte el. Azt éreztem, bízom Krisztusban. Egyedül Krisztusban üdvösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadította a bűn és a halál törvényétől. Egy olyan váratlan pillanatban, de a keresése folyamatában, tehát a keresésre válaszként találta meg azt a fontos kérdésre a választ, ami megnyugvást jelentett a számára, a megbocsátást, az Isten kegyelmét. Luther válasza a felismerés és a megtalálás kapcsán ez volt, amit a felolvasott ige szakaszunk is mond, egyedül hitáltal van üdvösségünk. Semmilyen más módon nem juthatunk el a megtéréshez, az üdvösséghez, semmilyen jó cselekedet, semmilyen áldozat, semmilyen rituálé, semmilyen vallási gyakorlat nem juttat el bennünket ehhez az állapothoz, ami szükséges az embernek. Nem elég. Nem elég a gyakorlat csupán. Egy másolt gyakorlat, egy megtanult gyakorlat. Nem elég úgy csinálni, mintha. Nem elég úgy csinálni, ahogy mások csinálják. mert csak kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk. Ma, amikor a reformációra emlékezünk, nem szabad, hogy csupán emlék legyen. Nem szabad csupán, hogy egy emlékezés legyen, egy ünnepnap, egy évforduló. Hanem Krisztus keresve ma nekünk önreformátorokká kell válnunk. Így van értelme a reformáció ünneplésének. Ha mi magunk is önreformátorokká válunk. Ez nem csak jogunk, kötelességünk is. Ritkán születnek azok a nagy reformátorok, akikre ma is emlékezünk. De minden ember megszületésével létrejöhet, megszülethet az önreformátor, aki önmagát próbálja megreformálni. Visszaalakítani az évek alatt elfordult, kicsorbult, eldeformálódott hitünket. Ezt jelenti önreformátornak lenni. És jó alkalom a reformáció napján emlékezni erre, hogy milyen nagy változásokat hozott, amikor valaki felismerte az eredeti, az igazi, az Isten által kinyilatkoztatott hit valóságát, és megélte. Azt jelenti tehát reformátorokká válnunk a magunk számára, hogy visszaalakítani az évek alatt eldeformálódott hitünket, hitvilágunkat, gyakorlatunkat, megkeresni a megfelelő módot, mert olyan sok és annyiféle befolyás ér bennünket, képes eltéríteni bennünket a hit eredeti tengelyétől. Ezt be kell látnunk, és ezt tudomásul kell vennünk. És amikor az ember nem akar, vagy nem képes, vagy nem érez késztetést arra, hogy feltárja az igazságot, hogy önvizsgálatot tartva próbáljon reformátor lenni a saját maga számára, akkor nagyon messze kerülhet az isteni kinyilatkoztatástól, a hittől, az igaz hittől. Ezért bátorít bennünket Pál apostol eként az efézusi gyülekezethez írt 4. fejezetben. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestülő hozzá, aki a fej, a Krisztus. El kell ma gondolkoznunk, elemeznünk kell életünket, hogy hogyan állunk a hittel. Milyen viszonyban vagyunk a hittel? Milyen is a mi hitünk? Mi az alapja a mi hitünknek? Mi a ragasztója a mi hitünknek? Mi a hatása a mi hitünknek az életünkre vagy környezetünkre vonatkozóan? Van-e bizonyosságunk? Van-e reménységünk? Ezek olyan egyszerű, de rendkívül fontos kérdések, amelyre őszinte választ kell adni. És ezt a választ keresni kell. Nem lehet zsigerből rávágni, mert az így ráadott válasz az legtöbbször valamit elfed. Az egy betanult válasz. Ezért kell megállnunk ma, elgondolkodnunk, hogy van-e bizonyosságunk? Van-e reménységünk? Vagy azzal szeretnénk megoldani ezt a problémát, is nagyon sokan vannak így, hogy nem gondolnak ezekre a kérdésekre. Nem gondolnak arra, hogy ezzel szembe kéne nézni. Nem gondolnak arra, hogy válaszolni kéne. Vagy talán bizonytalan, mások véleménye, meggyőzése alapján akarunk kialakítani valamilyen hitet a magunk számára. Amit másoktól láttunk, amit másoktól hallottunk, ami tetszetős, ami kevésbé éles, ami számunkra olyan simogató, és azokat építjük be a saját magunk hitvilágába. De ez nagyon veszélyes, mert keveredik minden mindennel. Ez a mai kor veszélye. Nem lehet túllépni ezen olyan könnyen. És nem lehet azt mondani, hogy én rám nem jelent semmilyen veszélyt a mai kor kihívása. Csak gondoljatok arra, hogy karácsonykor mit ünneplünk. Milyen kifejezéseket használunk. Mindig meglepődök, amikor keresztény emberek szájából hallom most, hogy a kis Jézus mit hozott. Mit hozott? A keresztet a vállán a Golgotáig. Az üdvösséget hozta el, mert az emberré lett Isten. Ezt az áldozatot és szeretetet mutatta be ebben a világban. Hogy keveredik, hogy alakul ki az emberben ez a fajta kommunikáció? Az, hogy ez a gondolat születik meg benne. Ilyen módon keveredik minden mindennel. Vagy a nyuszi tojás keresés húsvétkor. Abnormális dolog, mert a nyuszinak a tojását nem szokták keresni. De ez jelenti a húsvétot. Holott nem erről szól. És még sorolhatnám azokat, amelyek kialakultak, vagy a legtoleranciával, leginkább átitatott kifejezés. A karácsony a szeretet ünnepe. Dehogy. A karácsony nem a szeretet ünnepe. És nem a család ünnepe, hanem az Isten különleges meglátogatásának az ünnepe. Ahogyan meglátogatta az embert, erre emlékezünk. És mégis olyan jó hangzik, meg mindenki által elfogadott, meg természetes, de keveredik a valósággal, az igazsággal. De elfogadott és természetes, és az ember így gondol a karácsonyra, vagy a húsvétre, vagy bármire. De nem így van. És ezért érdemes újból és újból felülvizsgálni, értelmezni azt, hogy mit csinálunk, hogyan élünk a mindennapokban. A középkor vallásosságának is hasonló problémái voltak. A babona, a hagyomány, a hatalom, a szokás mind-mind meghatározta az emberek életét. És az volt a járható út, ami ma is, hogy amit ezek alapján igaznak mondtak, azt mindenki elfogadta igaznak. Mindegy, hogy igaz volt vagy nem. De ezt fogadták el igaznak. És ma ugyanezt éljük. Nincs újdonság ebben a világban. Igaza van a Szentírásnak, és azt mondja, nincs semmi új a nap alatt. Pont. Ez egy olyan ténykérdés, amelyen nincs értelme vitatkozni. Mert minden generáció újból és újból átéli azokat a válságokat, kihívásokat, amelyet az előző generáció átélt. Ugyanazokkal küszködik a ma embere is, mint az évezredekkel ezelőtt élő ember. Ugyanazokkal küszködik. Ugyanolyan problémákkal néz szembe. Más a díszlet, de a probléma ugyanaz. Ezekkel szembe Luther és Wesley is vállalta a benne lévő bizonytalanságot, a kérdéseket és választ várt, sőt, nem csak várta a választ, hanem kereste is a választ. Ma a reformáció emléknapján, amint mondtam, nem változott semmi a világban. Olyan sokszor elhisszük, hogy nagyot változott a világ. Ugyanolyan szükség van a reformációra, mint korábban. Minden korosztály számára meg kell találni az üdvösség útját, amely nem sokféle. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. A mai generációnak is meg kell találni az üdvösség útját, amely nem sokféle. Ebből következik az, hogy egyféle. Nagyon népszerű az a felfogás, mely szerint egy az Isten, de sokféle módon lehet megtalálni, sokféle úton lehet hozzájutni. Ez téveszme. És azt hiszem a mai kor egyik legnagyobb csapdája, a spirituális nyitottság következménye, vagy inkább kiszolgálja ezt az emberi szándékot. Azt ajánljuk neked, amit csak szeretnél. Olyan úton mehetsz Istenhez, és keresheted az Isten, ahogyan csak szeretnéd. De ez tévesz meg, ez tévedés. Az élő Istenhez csak egy út vezet. Bármennyire is idejét múltnak tűnik, bármennyire is intoleránsnak hat, az üdvösség csak kegyelemből és hitáltal Krisztus érdeméért kaphatjuk meg. Pont. Aláhúzva, ahányszor csak kell. Ez az Istenhez vezető út. Nincs más. Nincs más. De miért egyetlen út? És ez gyakran felmerül kérdésként, pláne meg azok számára, akik nem akarják valamilyen oknál fogva elfogadni azt az egyetlen utat, mert olyan paraméterei vannak az útnak, amiben nem férnek bele. Szentírás ezt mondja, keskeny az az út, és szoros az a kapu. Azt jelenti, hogy sok minden nem fér be, sok méretkorlátozás van, magasság, szélesség, súlykorlátozás, és minden más korlátozás is van, amin keresztül el lehet odáig jutni. De miért egyetlen út? Miért a Biblia kijelentése? Tehetjük fel a kérdést. Miért ez ennyire hangsúlyos, vagy miért hangsúlyozom ennyire? Azért, mert hogyha az ige nem lakik bennünk, akkor Isten nem lakik bennünk. Valami más igen, de a Biblia Istene semmiképpen. És azt hiszem, hogy a mai kor önreformáló emberének ez az egyik sarkalatos információja, ami alapján eljuthat az önreformációhoz. Ha az ige nem lakik bennünk, akkor Isten nem lakik bennünk. Valami más igen, de a Biblia Istene semmiképpen. Miről is beszélek? Ne ámítsuk magunkat, és ne engedjük, hogy mások ámítsanak bennünket. Erről beszélek. Hiszek én Istenben, de a Biblia felett elment az idő. Hiszek én Istenben, de a Biblia nem elég korszerű. Hiszek én Istenben, de az, amit ismerünk Istenről a Biblián keresztül, a társadalmi elvárásoknak nem megfelelő. Hiszek én Istenben, de nem mindenben értek vele egyet. Egyébként hívő ember vagyok. Ismét egy kulcsmondatot hadd mondjak. Ha valaki az igét nem tartja fontosnak, a legfontosabbnak, a legmeghatározóbbnak, akkor nem más tesz, mint Istent veti meg. Még egyszer. Ha valaki az igét nem tartja fontosnak, a legfontosabbnak, a legmeghatározóbbnak az ő életére vonatkozóan, akkor nem más tesz, mint Istent veti meg. Olyan sokszor önmagunkat, vagy mások próbálnak bennünket ámítani azzal, hogy bizonyos dolgokat elfogadok én Istentől. Bizonyos helyzetekben, körülmények között felemelem én Istent, de bizonyos dolgokban én kerülök fölé. Ezt nem nevezhetjük Isten hitnek. Nem nevezhetjük Istennek azt, aki fölé én oda kerülhetek. Nem lehet mindenek ura az, akinek én vagyok az ura. Ez nem más, mint az a vad elkötele, vagy képzelés vagy ötlet, amit a keresztények között is némelyek, hogy mondjam, tetszetősnek tartanak, teljesen szembe megy a Szentírás kijelentésével, hogy mi magunk válunk Istenekké. Igen, csinál ilyet az ember, amikor Isten fölé emeli magát. De olvasunk egy ilyet a Szentírásban, aki ezt tette. És arról így ír a Szentírás. Lucifer, hajnalcsillag. Te úgy gondoltad, hogy Isten fölé helyezed a te királyi székedet. De megaláztattál. Semmivé lettél. Nem akarom szó szerint idézni. Aki Isten királyi széke fölé akarja saját magáét helyezni, az igen nagyot esik. Egészen odáig, ahol Lucifer tartózkodik, vagy fog tartózkodni. Ezt úgy hívják, hogy kárhozott. Ha nem fordítunk figyelmet az igére, az ige tanulmányozására, akkor Istenre nem fordítunk figyelmet. Szintén olyan mérőpont, amely kiigazítja, kijózanítja a világlátásunkat és önmagunk látását. Ha nem fordítunk figyelmet az igére, az ige tanulmányozására, akkor Istent hagyjuk figyelmen kívül. Nem tekintünk akkor Istenként Istenre, hogyha nem ez számunkra a legfontosabb. Miért mondok ilyen nem trendi állításokat? Miért beszélek ilyenről? Miért megyek szembe a ma aktuális, spirituális nyitottsággal? Azért, mert az ige testé lett. Így olvassuk János evangélium első fejezetében. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Így folytatódik. Az ige volt az igaz világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világ. A világba volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazok, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. A reformációnak tehát azért került a középpontjába a Szentírás, az ige, az Isten kinyilatkoztatása, mert ez a megtestesült Isten, amely számunkra a legmeghatározóbb kell, hogy legyen. Ez hozta el Luthernek, John Wesleynek és még számos reformátornak az élet változását, a lelkiismeret vágyjal való felmentést, a megigazulást és az üdvösséget. Ez hozta el a mi számunkra is az üdvösséget, a megbékélést Istennel. Az Isten kinyilatkoztatott, testet öltött igéje. Az az ige, ami által lett az, ami lett. Nem másról beszélünk itt, nem másról beszél a Szentírás, mint maga a megváltó Jézus Krisztusról. Ez az, ami számunkra a legfontosabb kell, hogy legyen. Ehhez kell visszatérni, ehhez kell igazodni, ehhez kell idomulni az életünknek. Ha nem ezt tesszük, akkor valami más úton járunk. Akkor valami más eredmény vár ránk, mint amit remélünk. Ezért a reformáció napján reformáljuk meg hitünket, alakítsuk vissza a kiinduló ponthoz, a Szentíráshoz. Könnyű dolog ez. Abban az értelemben, ahogy nem volt könnyű annak idején Luthernek. Ugyanis számára nem volt hozzáférhető a Szentírás. Már a teológia professzora volt, amikor hozzáférhetett a Szentíráshoz. Ma nem kell teológiai professzornak lenni, hogy valaki kinyissa a Szentírást. És elkezdje az életét ezen a mérlegen megvizsgálni, és pontról pontra hozzáigazítani. Ismerjük, tudjuk, vagy fel kell fedeznünk újból a Bibliát, az Isten kijelentett szavát. Azt hiszem, 2019-ben a reformáció napján ezt a kérdést kell önmagunknak feltenni. Ismerjük, tudjuk, vagy fel kell még fedeznünk Isten kinyilatkoztatását, a Bibliát a magunk számára. Hiszen nem más ez, mint az örök élet beszéde. Ezért volt fontos. Ezért volt rendkívüli. Ezért volt életet változtató. Ezért volt csoda, amikor ez az ige elkezdett hatni. Luther, Wesley és még sokan mások. Vagy az én életembe. A helvét hitvallással fogom zárni ezt a mai üzenetet, a reformációra való emlékezést, amely nagyon világossá teszi az igazodási pontot. Így hangzik. Mindenki előtt pedig ünnepélyesen kijelentjük, hogy mindig nagyon készek vagyunk, ha bárki kívánja mindazt, amit itt előadtunk, egyenként és összesen bővebben kifejteni, végül azoknak, akik Isten igéjéből jobbra tanítanának, köszönetünk nyilvánításával engedni, és hozzájuk igazodni az Úrban, akinek dicséret és dicsőség. Reformáció nem más, mint az Isten igéjéből vett üzenet szerint átformálni, átalakítani, visszaigazítani életünket, hitünket az isteni kinyilatkoztatáshoz. Ez mindennapi küldetés, mindennapi feladat, mindennapi tennivalót jelent a számunkra. Nem évente egyszer csupán, hanem minden nap. És tudjátok, azért fontos ez, mert ez az üzenetünk van Jézustól. Akit így munkába talál, amikor visszaérkezik, az boldog ember. Akit azon fog találni a visszaérkező megváltó, hogy igyekszik életét az Isten igéjéhez szabni, és nem a világhoz, az boldog ember. Mert megnyerte az üdvösséget. Kegyelemből hitáltal. Ez a reformáció kulcsa. Azt kívánom, hogy ezt éljük meg mindannyian, és legyen számunkra áldássá, ne csak emlékké a reformáció. Úgy legyen. Amen.